Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, a 213. dicséretünk éneklésével kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 213. dicséretünk így kezdődik. Ó Úristen, légy közöttünk! Isten, légy közöttünk, kék imádásodra jöttünk, szívünk egyedül rád hallgasson, hogy igédnek áldott szava, melytől függ lelkünknek java. Minket minden jóra bírhasson, szent hely légyenek szentek, kik e házban megjelentek. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön. Mobiltelefonunkat halkítsuk le, kapcsoljuk ki az Isten tisztelet idejére, testvérek. Szeretettel hirdetem soron következő gyülekezeti alkalmainkat. Kedden este 6 órakor bibliaórát fogunk tartani ima közösséggel, terveink szerint, ha Isten éltet bennünket. Csütörtökön este 7 órai kezdettel a nőtestvéreknek tartunk női órát, szeretettel hívunk és várunk ide minden nőtestvért, korosztálytól függetlenül. Pénteken 9:30 órakor babamama kört tervezünk, a tagok figyeljék az e-mail listát, majd ott lesz pontosítás arról, hogy ezt meg tudjuk-e tartani, vagy sem. Viszont a konfirmandusoknak hirdetem, hogy az őszi szünet az véget ért, úgyhogy a következő héten a megszokott rendünk szerint 17:30 és 6 órai kezdettel hívjuk és várjuk a konfirmandus testvéreket oktatásra. Jövő vasárnap 9:30 órai kezdettel ima közösséget, 9:50 órai kezdettel pedig, ahogy most is, Isten tiszteletet szeretnénk tartani, vele párhuzamosan gyermekek számára gyermek Isten tiszteletet. Szeretettel hirdettem az érdeklődő testvéreknek azt, hogy a jövő vasárnap délután 5 órai kezdettel folytatódik a Fontos kérdések című sorozat, amelyet a Biblia Szövetség Egyesület szervez. Ez az előadás sorozat helyileg a Nagyvárad téri református gyülekezetben tartatik minden egyes alkalommal, és a következő héten, tehát délután 5 órakor arra a kérdésre keressük a választ, valóban csak a szenvedésről szól Jób könyve. Jób könyve talán ismert előttünk, majd még ma is fogunk vele találkozni a prédikáció végén. Valóban csak a szenvedésről szól ez a könyv. Alföldi Borús Dezső lelkipásztor testvérünk fogja a választ megadni az érdeklődőknek. Szeretettel hirdetjük, hogy az iratterjesztésünkben vásárolható a jövő esztendőre szóló bibliaolvasó kalauz, naptárak, meg minden egyéb ilyen dolog, szeretettel ajánljuk ezt a testvérek figyelmébe. Isten előtti háladással hirdetem ki azt is a jelenleg együtt lévő gyülekezet előtt, hogy az elmúlt heti közgyűlésünk eredményes volt. A presbiteri tisztújítás kapcsán kellett egyházközségi közgyűlést tartanunk és szavazást lebonyolítanunk. Mindazoknak, akik nem tudtak itt lenni, örömmel hirdetjük, hogy a 2024. január 1-ével szolgálatba álló presbiterek, pótpresbiterek és gondnok személyéről döntés született. Megnevezném ezeket a testvéreket, akik a jövő esztendő első napjától 6 éven keresztül lesznek gyülekezetünk presbiterei. Vaksai Szabó Kristóf, Battonyai Zoltán, Békefi György, Fischer Péter, G. Szabó László, Korompai Gábor, Magyar István, Nagy József, Pavelkovics András és Somogyi Péter testvérünk. Pótpresbiteri tisztségre a gyülekezeti közgyűlés Pócsik István, Ábrahám János és Varró Zsolt testvérünket választotta meg. Az egyház községi közgyűlés választott főgondnokot is Békefi György testvérünk személyében. Isten áldását kérjük a majd szolgálatba álló testvéreinkre, addig pedig ez esztendőnek az utolsó napjáig, sőt ennek az esztendőnek a lezárását is a jelenleg szolgálatban álló presbiter testvérek fogják végezni. Szeretettel megköszönjük a testvérek minden némű adományát, most különösen is kiemelem a keddi alkalmat, ahol a szeretett vendégségre olyan sokféle és sokan és sokfélét hoztak. Hálaadásra megköszönjük ezt, és örömmel voltunk együtt a csillaghegyi testvérekkel, Isten igéje, az úrasztala és a megterített asztalok körül is. Isten áldása legyen mindazokon, akik jó szívvel és feléje való hálájuk kifejezéseképpen hoztak adományt erre az alkalomra is. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, ez esztendő 45. úrnapján vagyunk most együtt. Hitvallásunkból, a Heidelbergi KT-ból a 45. úrnapjára aktuális kérdéseket és feleleteket Korompai Gábor presbiteri jegyzőtestvérünk olvassa közöttünk. Egy újabb témakör az, amit a hitvallásunk feldolgoz, ez pedig az imádkozásról szóló témakör, amit mi gondolunk, tanítunk a Szentírás alapján az imádkozásról. Erről lesz most szó az elkövetkezendő úrnapokon.
Miért szükséges a keresztényeknek imádkozni? Azért, mert ez a legfőbb része annak a háládatosságnak, melyet Isten tőlünk kíván. Továbbá, mert Isten az ő kegyelmét és szent lelkét csakis azokkal közli, akik ezt őtőle őszinte fohászkodásban szüntelenül kérik, és ezért neki hálát adnak. Mi szükséges az imádsághoz, hogy az Isten kedvelje és meghallgassa? Először az, hogy egyedül az egy igaz Istenhez, ki magát nekünk igéjében kijelentette, könyörögjünk szívünk szerint mindazokért, amiknek kérését ő nekünk megparancsolta. Másodszor, hogy szükségünket és nyomorúságunkat teljes valóságában megismerjük, hogy így magunkat ő felségének színe előtt megalázzuk. Harmadszor, hogy erős bizodalmunk legyen afelől, hogy ő a mi imádságunkat, noha mi arra érdemtelenek vagyunk, mégis az Úr Jézus Krisztus érdeméért bizonyosan meghallgatja, amint ezt nekünk igéjében megígérte. Mit parancsolt Isten, hogy kérjünk tőle? Minden lelki és testi szükségünk kielégítését, amelyet az Úr Jézus Krisztus belefoglalt abba az imádságba, amelyre minket ő maga tanított. Hogy szól ez az imádság? Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.
Gyertek testvérek, helyünkről fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Engedd, Urunk, hogy mérhetetlen hála töltse el a mi szívünket azért, hogy megismerhettünk téged, az egyedüli Istent. Engedd, hogy mérhetetlen hála töltse el a mi szívünket azért felét, hogy kegyelmesen megismertetted magadat mi velünk. Hogy tudjuk, hogy amikor hozzád szólunk, hozzád imádkozunk, akkor nem a levegőbe beszélünk, hanem a világ teremtőjéhez, urához, bírájához, ami megváltónkhoz. Köszönjük neked, hogy te erről gondoskodtál, és köszönjük, hogy újra és újra lehetőséget adsz nekünk, sőt, serkentesz bennünket arra, hogy imádságunkkal eléd álljunk. Bocsáss meg nekünk azt, hogy nem élünk ezzel a lehetőséggel, hogy nem jól élünk ezzel a lehetőséggel, ezért mi is azt kérjük, amit a te tanítványait kértek egykor, taníts bennünket imádkozni is. Taníts meg bennünket arra, hogy szüntelenül szemünk előtt legyen a mi méltatlanságunk, de egyúttal a szívünkben ott legyen az a bizalom, hogy te kész vagy újból és újból kegyelmet adni, kész vagy újból és újból meghallgatni bennünket. Így jövünk eléd ezen a mostani úrnapon is, és arra kérünk téged, hallgass meg bennünket, akik nem kevesebbet és nem is többet akarunk, mint hallani a te szavadat, megérteni a te beszédedet. Szent lelked által tudjuk, hogy el tudod ezt végezni. Kérjük, hogy végezd el, hogy egyenként mindannyian üzenetet vehessünk tőled a mi üdvösségünkre, a mi boldogulásunkra. Kérünk, legyél így irgalommal és kegyelemmel hozzánk, noha nem érdemeljük ezt, mert olyan sokszor értettük már meg szavadat és maradtunk engedetlenek. Bocsásd ezt meg nekünk, és mégis könyörülj rajtunk, mutass nekünk utat. Kérünk, hogy taníts így alázattal állni most te előtted, várni a te kegyelmes üzenetedet, és még inkább taníts majd bennünket arra, hogy ez Isten tisztelet csendes percében legyen hozzád szavunk és imádságunk, legyen válaszunk mindarra, amire te ma elvezetsz bennünket. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvéreim, és keressük ki énekes könyvünkből az 5. éneket, az 5. zsoltárt, és ennek a zsoltárunknak, az 5. zsoltárnak az első 4 versét énekeljük most. Úr Isten, az én imádságom, kérlek, vegyed füleidbe. Isten az én imádságom, kérlek, vegyed füleidbe, és hallgass meg kérésembe, én Istenem és én királyom, értsd meg mondásom. Tekintsed meg esedezésem, és halld meg kiáltásomat. Médőn hívlak királyomat, hallgatod,
könyörgésem, bizonnyal hiszem. Jó reggel meghallgatsz engemet, óram még virrata előtt. Idején a nap hogy feljött, előtt beszámlálom ügyemet, várván kegyelmet. Mert egyedül vagy olyan Isten, kinek a gonoszság nem kell, és aki gonosz bűnben él, nem mehet hozzád semmiképpen, míg élvétekben.
Kedves testvéreim, Isten igéjét Biblia olvasó kalózunk által a mai napra jelölt újszövetségi szakaszból olvasom. Nevezetesen az apostolok cselekedeteiről írott könyv 23. fejezetéből, e fejezetnek az első 11 versét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 23. fejezetében az első verstől kezdődően ezeket találjuk megírva. Pál a nagy tanácsra szegezte szemét, és azt mondta: Atyám fiai, férfiaként teljesen jó lelki ismerettel szolgáltam Istennek mind e mai napig. Anániás főpap pedig megparancsolta azoknak, akik mellette álltak, hogy üssék szájon. Akkor Pál azt mondta neki: Megver az Isten téged, te meszelt fal. Itt ülsz, hogy a törvény szerint hoz ítéletet felettem, és törvényellenesen azt parancsolod, hogy megüssenek? Az ott állók pedig így szóltak: Az Isten főpapját szidalmazod? Pál pedig azt mondta: Nem tudtam, atyám fiai, hogy főpap, mert megvan írva, a te néped fejedelmét ne átkozd. Mivel pedig Pál tudta, hogy egyik részük a szadduceusok, a másik pedig a farizeusok közül való, felkiáltott a nagy tanács előtt: Atyám fiai, férfiak, én farizeus vagyok, farizeus fia, és a halottak reménysége és feltámadása miatt vádolnak. Amikor ezt mondta, vita támadt a farizeusok és a szadduceusok között, és a sokaság megoszlott. Mert a szadduceusok azt mondják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek, a farizeusok pedig mindegyiket vallják. Nagy kiáltozás támadt, és a farizeusok pártjának írás tudói közül néhányan felállva hevesen vitatkoztak, azt hangoztatva: Semmi rosszat sem találtunk ebben az emberben. Hát, ha lélek vagy angyal szólt hozzá. Mikor pedig egyre nagyobb lett a felfordulás, az ezredes attól tartott, hogy Pált szétszaggatják, ezért parancsot adott, hogy a katonaság menjen le, ragadja ki őt közülük, és vigye el a várba. A következő éjszakán pedig odaállt mellé az Úr, és azt mondta: Bízzál, Pál, mert ahogy bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell neked Rómában is bizonyságot tenned. Kedves testvéreim, ma ebben a szakaszban, amit fölolvastam, Pál apostol áll előttünk, akit sokféle jelzővel lehet illetni, de nem járunk talán messze az igazságtól, ha azt mondjuk, hogy Jézus igazságának, az evangéliumnak a valaha élt egyik legkiválóbb harcosa volt. Noha ő maga külsőre nem úgy nézett ki, mint akár egy korabeli római katona, és egyáltalán nem úgy nézett ki, mint a mostanság filmekben megszokott Herkules testű bajnokok, mégis az evangélium terjedésének, terjesztésének, Jézus Krisztus világra szóló ügyének egy mindmáig meghatározó személye, harcosa volt és lett. Amit tett Pál apostol, amit vállalt Pál apostol ebben az ügyben, azt nem önmagáért tette, és nem önmagáért vállalta, neki ebből személyes gazdagodása, tekintélye, hírneve nem lett, mindazt, amit vállalt, amit tett, az Úr Jézus Krisztusért tette, az igazságért tette. Kedves testvéreim, keresztény gyülekezet, nem tudom, hogy elgondolkoztunk-e már azon, hogy mi mennyit vállalunk és teszünk a magunk idejében az Úr Jézus Krisztus igazságáért. De el kell efelett gondolkoznunk, és el kell efelett csendesednünk, amikor eféle történeteket olvasunk a kereszténység nagy harcosairól. Korunkban mindenki rendkívül érzékeny, és érzékenységet mutat a maga igazsága tekintetében. A magunk igazáért harcolunk, küzdünk, és sokszor mindent oda is áldozunk. Ha kell, törünk és zúzunk. Az önigazságunkra rendkívül érzékenyek vagyunk. Persze ez nem csak egy korszakos jelenség, hanem az ember természetének is a jelensége. Az önigazságunk az egy rendkívül fontos dolog nekünk. Már gyerekkorunkban is így volt. És sajnos így marad egészen idős korunkig, halálunkig. Jaj, mennyire fáj az, ha valaki az én igazságomat megkérdőjelezi, és nem tiszteli. Tegnap láttam az unokáimat, és az egyiküknek sérült az önigazsága. Mindjárt legörbült a szája, és nagy mérgesen mászkált a lakásba. Aztán próbáltam oldani azzal a dolgot, hogy azt mondtam, hogy lefényképezlek most, hogy milyen vagy. Hát nem használt a dolognak az az igazság, hanem elmenekült egy szobába. Őt ilyen állapotban ne fényképezzem le. Persze kívülről ez mulatságos, de az ő szívébe valami hatalmas küzdelem zajlott, mert az ő önigazsága megsérült. Ott volt három unokatestvér, nagy volt a sokadalom, ilyenkor könnyen sérül az önigazsága a gyermekeknek. Na de így zajlik ez felnőtt korban is. Az a tény, testvérek, hogy mi keresztjének elfeledkeztünk egy igen fontos dologról, amit ugyan megtanultunk mi, meg amire emlékeztet bennünket Isten, mégis újra meg újra elfelejtjük ezt. Ez pedig az a dolog, hogy ezt a világot nem a mi igazságunk teremtette és tartja fönt, ezt a világot nem a mi igazságunk élteti és határozza meg, hanem Istené. Olyan igazság irányítja felettünk ezt a világot, amit mi nem vagyunk képesek megváltoztatni, és nem vagyunk képesek felülírni. Valójában azt kell, hogy mondjam a testvéreknek, hogy az a keresztjén, aki Isten igazságát fel és elismeri, aki Isten igazságát elfogadja, és azt teszi a maga igazságává. Keresztjének lenni azt jelenti, hogy kicserélem az igazság fogalmamat. Addig csak az én önigazságom létezett, ami rólam szólt, mert belőlem indult. A keresztjén hit azt jelenti, hogy fölismerem, hogy az igazság nem bennem van, nem én szülöm, nem rám mutat, hanem az igazság Isten, és azt az igazságot, Istent teszem az én magam igazságává. Hogy ez tényleg így van-e az életünkben, azaz, hogy igazi keresztjének vagyunk-e, vagy csak olyanok, akik mondják magukról, hogy keresztjének, azt éppen az mutatja meg, amit Pál életében is látunk. Mert Pál életében azt látjuk, hogy az utolsó vérig küzdött az Úr Jézus Krisztus igazságáért. Ahogy mondtam a bevezető mondatokban, Pál nem magáért küzdött, hanem az Úr Jézus Krisztus igazságáért küzdött. Ő is érzékeny ember volt, ő is küzdő ember volt, de nem önmagáért, nem önmagából indulóan, és nem az önmaga hasznára, hanem az ő igazsága már Jézus igazsága volt, Isten igazsága volt. És ez motiválta őt arra, hogy küzdjön ezért az igazságért minden áron. Az önigazságunkért azért küzdünk olyan nagyon, testvérek, mert mindig azt gondoljuk, hogy ebből származik a mi életünk. Ezen múlik a mi életünk. Ezért veszünk össze. Ezért csapjuk rá egymásra az ajtót, mert mindig úgy gondoljuk az önigazságunkról, hogy ezen múlik minden. A keresztény ember tudja, hogy az Isten igazságán múlik minden. Jézus Krisztus igazságán múlik minden. És a keresztény ember, mivel ezt az igazságot tette a magáévá, erre az igazságra érzékeny ember, ezt az igazságot élő, képviselő ember, ezért az igazságért küzdő ember. Szóval mindent elárul ám a mi hitünkről, hogy milyen igazságot mutatunk az Úr Jézus Krisztus igazsága ügyében. És mielőtt kibújnánk azzal, testvérek, hogy hát azért nem hagy bennünket hidegen az Úr Jézus Krisztus igazságát, de azért az is nagyon fontos, hogy én mit gondolok. Hadd mondjam azt is, hogy senkinek nincsen két igazsága, mert nem lehet két igazságunk. Ne áltassuk magunkat. Nem úgy van ez, hogy van nekem is igazam, meg Istennek is van igaza, és aztán, mint egy ilyen jó bűvész, hol ezt, hol azt húzom elő a kalapból. Ezt mi így elgondoljuk, meg működő képesnek is tartjuk, hogy olykor Isten igazsága mellett kardoskodunk, máskor azért a magunk igazsága mellett, olykor annak adunk igazat, máskor magunknak adunk igazat, de valójában ez egy nem létező dolog. Csak áltatjuk magunkat. Valójában ezzel is, hogy így éljük meg az életünket, hogy néha Istennek adunk igazat meg, máskor magunknak, ami önigazságunkat igazoljuk. Mert mit mond Isten? Mi az ő igazsága? Azt mondja, hogy senki nem szolgálhat két úrnak. Ez az Isten igazsága. Lehet, hogy mi azt gondoljuk, hogy lehet két úrnak szolgálni, de ezzel annak adjuk a jelét, hogy a magunk igazságát föléje rendeltük az Isten igazságának. Mert Isten világosan kimondja, hogy senki nem szolgálhat két úrnak. Nincs két igazság. Egy igazság van. Az Istené. Ez a felettes igazság. Vagy ez lett az én igazságom már, vagy még mindig a saját igazságom harcosa vagyok. Hadd kérdezzelek meg, testvér, aki itt ülsz, hogy te melyik igazságért küzdesz, kinek a harcosa vagy. És amikor bajnoknak érzed magad, akkor kinek a bajnoka vagy? Önmagad bajnoka vagy? A saját istentelen önigazságodnak vagy a bajnoka? Vagy az Isten igazságának harcosa és bajnoka vagy? A mai szakaszban látjuk Pált, aki küzd ott a zsidó nagy tanács előtt az Úr Jézus Krisztus igazságáért. És az utolsó versben, a 11. versben, amit fölolvastam, azt látjuk, hogy ez az ember ebben a küzdelemben, amit az Úr Jézus Krisztus igazságáért folytat, végtelenül egyedül marad. Akkor pedig különösen is, amikor a nagy felfordulás végén, ahogy olvastam, a római ezredes kiragadtatja Pált a tömegből, amelyről azt olvastuk, hogy szét akarták szaggatni Pált, mert annyira nem viselték az Isten igazságát, amit hirdetett ott közöttük. Szét akarták szaggatni ezt az embert, és akkor a római ezredes leküldetett oda katonákat, hogy kiragadják Pált, és elvitték az erődbe, a várba, az az Antónia erőd volt, és akkor biztosak lehetünk abba, hogy ott, abban az erődben, ami oda volt építve Jeruzsálem falára, Pál emberileg teljesen egyedül maradt. Ebbe az erődbe nem mehettek be a római keresztjének. Oda nem mehetett be senki, csak a római légionáriusok. A római légionáriusokat pedig higgyük el, hogy a legkevésbé sem érdekelte egy zsidó rabnak a sorsa. Ők nem mulatni mentek Izraelbe, oda vezényelték őket, nyilván mindegyiknek volt családja, szívesebben lettek volna otthon a saját hazájukban, a saját családjuk körében, hát de ott kellett lenni. Őket a legkevésbé sem izgatta és érdekelte egy zsidó rabnak a sorsa. Pál tehát egyedül marad emberileg, és mindez az Úr Jézus Krisztus, Isten igazságáért történik vele. Testvérek, általában nem szereti senki a kiszolgáltatott élethelyzeteket, és azt gondolom, hogy főleg nem szeretünk ezekben az élethelyzetekben egyedül maradni. Nem szeretjük a kórházban azt a napot, amikor műtét előtt be kell menni, és már el vagyunk zárva, már nem jöhet be senki. Kiszolgáltatottak vagyunk, várjuk azt, amiről nem tudjuk, hogy hogy lesz, mint lesz, de teljesen egyedül vagyunk. Nem szeretjük az ilyen helyzeteket. Nagyon nehéz az özvegységet megélni. Főleg az első napokat, amikor az ember egyedül marad. Amikor megvan a temetés, aztán mindenki visszatér a régi kerékvágásba, csak az, aki megözvegyült, ő nem tud visszatérni a régi kerékvágásba, mert nincs ott a régi kerékvágás, hanem egy újba kell menni. Nem szeretjük ezeket az élethelyzeteket, mert nem szeretünk egyedül maradni. Azonban akik Jézus Krisztus igazságának harcosai, azoknak erre is fel kell készülniük, és erre is felkészültnek kell lenniük. Hogyha én Jézus Krisztus igazságáért harcolok, ha az lett az én igazságom, és ezért küzdök, akkor fel kell készülnöm arra, hogy kiszolgáltatott élethelyzetben egyedül vagyok, egyedül maradok. Hinnél-e, ragaszkodnál-e Jézushoz akkor is, ha már tudod, hogy egyedül kell ezt megtenned? Hiszel-e, ragaszkodsz-e Jézushoz, testvérem, akkor is, ha egyedül kell képviselned az ő igazságát, és nincs, aki melléd álljon? Itt a gyülekezetben most együtt vagyunk. De amikor hazatérsz, akkor elmész a munkahelyedre, vagy kilépsz az utcára, vagy belekeveredsz egy beszélgetésbe, és ott egyedül vagy, akkor ragaszkodsz-e Jézushoz? Amikor kiszolgáltatott vagy, mert olyanok állnak körül, akik a maguk igazságának bajnokai és harcosai, te pedig kellene, hogy mondjad, képviseljed Istennek igazságát és Istennek Jézus Krisztusnak az evangéliumát. Azoknak, akik úgy érzik, hogy életükben sokszor kudarcot vallottak már, és nem lettek Isten igazságának harcosai, így nem lehettek annak bajnokaivá sem, azoknak, akik félnek ezektől a helyzetektől, különösképpen is szól ennek a mai szakasznak az utolsó verse. Mert azt olvassuk, hogy miután Pált onnan a Ribillióból kiragadják, ezek a római katonák is elviszik a várba, és ott bedugják egy cellába, azt olvassuk itt a 11. versben, hogy miközben ott van egyedül, magányosan, emberileg, odaállt mellé az Úr, és azt mondta, bízzál, Pál. Testvérek, noha nem tudjuk, hogy formailag miként történt ez az esemény, a lényegét megérthetjük, és ez a legfontosabb. Az Úr megmutatta Pálnak, hogy nincs egyedül, mert ő, az Úr, ez alatt az első keresztjének mindig az Úr Jézus Krisztust értették, tehát Jézust értették, Jézus mellette áll. Addig is ott volt Pál mellett, tévedés ne essék, de láthatatlanul. Most azon az éjszakán azonban valahogy megérezte Pál, mert Jézus megéreztette Pállal azt, hogy én itt vagyok. Amikor Pál a puszta falakra nézett ott a sötétben, és azt látta, hogy én egyedül vagyok, nincs itt velem senki, akkor egyszerre csak az Úr bejelentkezett, és azt mondta neki, én veled vagyok. Látásban, lélekben, egy hallható szóval, nem tudjuk, testvérek, de higgyük el, hogy nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy Pál üzenetet vett az Úr Jézus Krisztustól, aki nem csak azt mondta neki, hogy itt vagyok, hanem azt is, hogy bízzál, Pál. Ne csüggedjél. Ne csüggedjél. Testvérek, az Úr Jézussal való lelki kapcsolatunk legfelemelőbb pillanata az, amit itt Pál is átélt és megélt azon az éjszakán, hogy tudnélik, az Úr Jézus mellé állt. Sok mindent jelent ez, ez az egyetlen kis szókapcsolat, hogy mellé állt. Anélkül, hogy ezt nagyon kifejtenét nekünk a Szentírás, mégis, hadd mondjam, nem csak azt jelenti, hogy nem vagy egyedül, mert én itt vagyok melletted. Ennél sokkal többet jelent, ugyanis nyilvánvalóan leírja itt nekünk az evangélium, hogy az Úr állt mellé, tehát Jézus állt mellette. Nem egy testvér, nem egy római katona, nem egy humánus személy, aki most megpróbálta őt megbíztatni, hanem maga az Úr állt mellé. És amikor Jézus Krisztus mondja ezt, hogy én itt vagyok és bízzál, akkor ez azt jelenti, testvérek, hogy a világ mindenség ura állt mellém, ami azt kell, hogy megértesse velem, hogy én védett személy vagyok. Az Úr mellettem áll. Véd engem. Azt is jelentette ez a szó ott az apostol számára, hogy én kiállok melletted. Én kiállok melletted. Itt vagyok melletted. Bízzál. Én nem hagytalak el. És azt is jelentette Pál számára, aki hitt Jézus Krisztus igazságában, hogy amikor az Úr őt megszólította, és azt mondta, bízzál, ez azt is jelenti, hogy az Úré az utolsó szó, mert mindig övé az utolsó szó. Pált az Úr Jézus Krisztus megerősítette abban, hogy én védelek, megerősítette abban, hogy én kiállok melletted, és megerősítette abban, hogy enyém az utolsó szó. Testvérek, nincs nagyobb dolog annál, mint amikor valaki mellé az Úr Jézus Krisztus odaáll. Ennél nincsen felemelőbb érzés, ennél nincsen az életünknek nagyobb eseménye, mint amikor az Úr Jézus Krisztus mellénk áll, és azt mondja, hogy én itt vagyok, bízzál. Higgyétek el, hogy sokkal többet ér, mint a legjobb orvos. Sokkal többet ér, mint a legszeretőbb családtag. Nem tudok mit mondani, ami a közelébe kerülhetne annak, amikor az Úr Jézus Krisztus odaáll egy ember mellé, és azt mondja, hogy itt vagyok, bízzál. De kik mellé áll oda? Testvérek, egy olyan világban élünk, ahol nagyon sok téveszmét teszünk a magunkévá, és nagyon sok téveszmét, amit feltételezünk, elkezdünk úgy kezelni, mintha az volna való igazság. Kik mellé áll oda? Erről megkérdezzük az embereket, akkor a legtöbb ember erre azt mondja, hogy Isten minden ember mellett ott áll. Mert Isten mindenkit szeret, mert Istennek mindenki fontos, Isten minden ember mellett ott áll. Hát azt már kevésbé szoktuk végig gondolni, testvérek, hogy mondjuk ebből élethelyzetbe azért vetítsük vissza, hogy akkor Isten egyszerre állt Pál mellett is, meg a zsidó nagy tanács mellett is. Isten egyszerre ugyanúgy állt Pál mellett, meg azok mellett, akik szét akarták szaggatni. Ugye érezzük, hogy itt ez nem lehet egyszerre igaz, mert akkor Isten vagy képmutató, vagy tudathasadásos, akkor Istennek az igazsága mégse egy igazság, mert akkor neki is igaza volt, meg a Pálnak is igaza volt, meg a nagy tanács. Nem, testvérek. Ezt a téveszmét, hogy Isten mindenki mellett ott áll, és mindenkinek azt mondja, hogy bízzál, ezt felejtsük el. Isten azok mellett állott, Jézus Krisztus azok mellé áll, akik az ő igazságát tették a saját igazságukká. Mert azt mondja az Úr, hogy ő és az ő hívei, akik neki igazat adtak, ők egyek. Így tanítja meg nekünk a Szentírás, hogy egy testnek lettünk a tagjai, és ezt a testet Krisztus testnek nevezi a Szentírás. Világosan elmondja, hogy ennek a testnek, a Krisztus testnek Jézus Krisztus a feje, és mi vagyunk a tagjai. Testvérek, Jézus Krisztus azok mellé áll oda, és azok mellett áll meg, azok mellett tesz maga is bizonyságot, akik az ő testének tagjai, akik elfogadták azt, hogy ő a fej, akik igazat adnak neki, és az ő igazságát tették a maguk igazságává. Mások mellé Isten, Jézus Krisztus nem áll oda. Jézus soha nem támogatja az őt nélkülöző önigazságunkat. Jaj, de buták vagyunk akkor, amikor éljük az istentelen életünket, Istenre, az ő igazságaira fittyet hányva, és azzal áltatjuk magunkat, hogy hát az Úr velünk van. Nincs veled. Az őt nélkülöző önigazságodat nem támogatja az Úr. Nem fog megerősíteni. Nem fogja azt mondani, hogy bízzál. És nem fogja azt mondani, hogy itt vagyok melletted. Ha őt képviseled, ha az ő igazsága te igazságod, akkor azonban meg kell tudnod, hogy ő melletted áll. Akkor is, ha nem látod. Akkor is, ha emberileg egyedül maradtál, akkor is, ha nem érzékeled, hidd el, hogy ő melletted áll, és azt mondja neked, bízzál. Miért áll oda az Úr, és miért mutatta meg magát ilyen különleges módon, tehetjük föl a kérdést. Miért jön mellénk az Úr, és miért bíztat meg bennünket időnként, amikor az ő képviselete miatt ilyen nehézségekbe kerülünk? Miért mondja azt nekünk, hogy itt vagyok, bízzál? Nem csak azért, testvérek, hogy megbátorítson, és nem csak ezért ment oda Pál mellé, hogy most erőt öntsön azon az éjszakán az ő tagjaiba, hanem azért is, hogy tudtára adja Pálnak, van folytatás. Mert elmondta világosan Pálnak, hogy Rómában is bizonyságot kell tennie. Pál bizonyságot tetté róla mit Jeruzsálemben? A fellegvárban. De most elküldelek egy másik fellegvárba. A pogányság fellegvárába. Ott is bizonyságot kell tenned rólam. Jézus tehát azt adja a tudtára Pálnak, hogy még dolgod van. Továbbra is használni akarlak téged. Ez itt még nem a végállomás, sőt, valami igazán nagy dolog készül, amiről kapott már Pál kijelentést egyébként, csak olyan hihetetlen volt, hogy ő neki a császár elé kell állnia a Krisztus evangéliumával. Ez olyan hihetetlen volt, de most Isten megerősíti, és azt mondja, nem értetted rosszul. Oda kell menned a pogányság fellegvárába, és rólam bizonyságot kell tenned. Ez a nagy dolog készül. Róma. Nem a vakáció, hanem a bizonyságtétel. Azt, hogy mi meddig, hol, mikor, kinek kell még bizonyságot tegyünk Jézusról, hogy kiknek, mikor, hol, hogyan kell meghirdetnünk az ő igazságát, testvérek, hagyjuk, hogy eldöntse az Úr maga. Úgy gondolom, hogy ma egyre több annak a száma, azoknak a száma, akik idő előtt leszerelnek, visszavonulnak, mint keresztjének, beülnek a szanatóriumba, a jól fűtött nyugdíjas házba, és azt várják, hogy az Úr simogassa, kiszolgálja őket, végül pedig angyal szárnyon emelje őket szenvedések nélkül ebből a földi életből a mennyországba. Testvér, a bizonyságtétel Jézusról, az ő igazságáról örökös program, ami mind halálig tart, nincs visszavonulás, nincs lelépés a pályáról. Hallgass csak az Úrra. Ha ő nem mondta neked azt, hogy vége, akkor nem hagyhatod abba. Nyilvánvaló, hogy Pálban is megfordult az a gondolat, hogy itt a vége. Vége azért, mert itt ülök egy cellában, vége azért, mert az én népem, akiket annyira szeretek, akik közül származok, ezek végtelenül istentelenek, ezeket egyáltalán nem érdekli Jézus Krisztus evangélium, ezek kemények. Talán érezte Pál azt, hogy most itt egyedül vagyok, nincs senki, aki mellettem lenne, de az Úr bejelenti, hogy nincs vége. Nincs vége. Van folytatás. És ma az Úr ezt mondja nekünk is, ha talán kényelembe helyeztük volna magunkat, ha elutaltuk volna magunkat a lelki nyugdíjba, azt gondolván, hogy na, mondtam én már eleget ebbe a világba Jézus igazságát, mondják most már mások is, képviseltem én már eleget, szenvedtem én eleget Jézusért, most ideje, hogy jöjjenek a fiatalok, ahogy szoktuk mondani. Testvér, az Úr Jézus Krisztus azt üzeni neked és nekem, hogy van folytatás. Bármilyen reménytelen helyzetben is vagy az ő igazsága miatt, a hited miatt, még nincs vége. Tehát ne mondd, hogy feladod, befejezed, ne mondd azt, hogy többet nem fogsz bizonyságot tenni az ő igazságáról. Miért? Azért, mert a pogány világnak, a ma Rómájának továbbra is szüksége van arra, hogy meghallja az igazságot. Jézus igazságát, az evangéliumot. És amikor sírunk azon, hogy mekkora a pogányság körülöttünk ebbe a világba, akkor értsük meg, hogy ez egyre jobban azt jelenti, hogy ebben a sokszínű igazságban, ahol végül mindenkinek igaza van, meg kell szólalnia újra és újra az egyetlen igazságnak, Jézus Krisztus igazságának. Ezt az igazságot pedig nem szólják mások, csak azok, akik ezt elfogadták és hiszik. Ha te keresztjén lettél, ha igazat adtál Jézusnak, ha az ő harcosa vagy, akkor nem vonulhatsz vissza, sőt, minél nagyobb káoszt látsz magad körül, annál jobban és tudatosabban kell, hogy hirdessed. Ha kell, 70 évesen, 80 évesen, 90 évesen is az Úr Jézus Krisztus igazságát. Mégis meddig? Testvéreim, mind halálig. És ez most nem a nyilas misi. Ez itt a Jézus Krisztus igazsága. Amit mind halálig képviselnünk kell és élnünk kell. Ugyanis a Jézus követőknek még a halála is bizonyságtétel. Voltak ilyen idők, amikor a hívők halála lett életük legnagyobb bizonyságtétele. Mert éppen a haláluk pecsételte meg mindazt, amit hirdettek, hogy tudnélik bíznak az Úr Jézus Krisztusban. Akkor is, ha erre az életük az ár. Még a halálos veszedelemben is. Tudjuk az egyház történelemből, ismerjük, hogyan mentek a mágiákra, hogyan mentek a halálba Jézus igazságáért. És tudjuk azt is, hogy a világ fölismerte, hogy ezt nem szabad folytatni, mert ezek tényleg hisznek. És hogy a mártíroknak a vére, az, hogy öljük őket, nem elriasztja az embereket az Isten igazságától, hanem még közelebb vezeti az embereket. Azt mondták, a mártírok vére magvetés. Ebből nem az következik, hogy a keresztények elfogynak, hanem pont az következik belőle, hogy egyre többen fognak keresztjénné lenni, mert látják ennek az igazságnak, a Jézus igazságának erejét. Látják abban az erejét, hogy ezek mind halálig, még halálukban is erre az igazságra tették föl magukat, erre az igazságra bízták magukat. Persze nagyon szeretünk mi csak az Új Szövetségbe tanyázni, de hadd mondjam azt, hogy így volt ma az Ószövetségben is. Szóltunk arról, hogy ma jövő vasárnap lesz egy előadás Jób könyvéről, a szenvedésről, de hallgassátok csak, mit mondott Jób könyvének 19. fejezetében a 25. és 27. versek között így találjuk. Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a porom fölött, és ha ez a bőröm szerte foszlik is, testem nélkül is meglátom az Istent. Saját magam látom meg őt, tulajdon szemeim látják meg, nem valaki más, bár veséim is megemésztetnek. Micsoda bizonyság, micsoda bizonyosság ez, testvérek, az akkori világ előtt. Azok előtt, akik kétségbe kezdték vonni Isten mindenhatóságát, erejét, megtartó hűségét, Jobb megvallja, tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll az én porom felett. Az az igazság, hogy meg fogom látni őt. Én! Akkor is, ha a testem elporlad, meg fogom látni őt a tulajdon szemeimmel. Nem valaki más látja meg. Nem kismacskaként fogom meglátni az Urat. Nem jobb emberként fogom meglátni az Urat, én fogom meglátni az Urat. Én, aki ezt mondom. Kedves testvérek, az Úr ma kérdőre von bennünket, mi a te igazságod, amiért élsz, meg halsz. Ha nem Jézus, ha nem az evangélium, ha nem az ige, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem fog téged megtartani. Sem ez életben, sem a halálodban. Bízzad magad az Isten igazságára. Ha magányosnak érzed ez igazság miatt magadat, akkor hadd bátorítsalak ezzel az igével, bízzál. Ő nem hagyja el övéit. Ahogy eddig volt utad az ő bizonyságtételével, van utad tovább, egészen a halálodig, sőt még a haláloddal is. Bizonyságát adhatod annak, hogy az ő igazságára állítottad az életedet. Aki mindvégig kitart, az nem fog megszégyenülni. Aki mindvégig hűséges, az fog üdvözülni. Adja ezt nekünk az Úr. Amen. Testvéreim, mielőtt elcsendesedünk imádkozni, a 718. dicséretünket fogjuk elénekelni. A 718. dicséretünket. Énekelhetjük ezt hitvallás képpen is, reménységem szerint, és ne is nyugodjunk, amíg ez az ének nem lesz hitvallásunká. Egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy. Mind az 5 versével énekeljük.
Isten, csak Te vagy. Jövel és nézd meg engem, magamra ó ne hagy. Ne légy tőlem oly távol, könyörülj hű szolgádon. Isten, el ne hagy. Ha nehéz időkben elcsügged a szívem, vigasztalást ígédben, Uram, Te hagy nekem. Ha kétség közt hányódom, és mentségre nincs módom, Te tarts meg Istenem. A földön, ha elvesztem, szerelmem tárgyait, maradjon meg mellettem szerelmed és a hit. Csak azt el ne veszítsem, mi benned, ó Úr Isten, remélni megtanít. Földi jó és szerencse, múlandó, mint magunk. De ha hit drága kincse, örök és főjavunk. Hitünk áll rendületlen, hogy Isten véd szüntelen. Élünk vagy meghalunk. Uram, a nyomorultat, a gyöngét el ne hagyd. Az árvát elhagyottat, gyámolíts Te magad. A szegényt kérem élve, csak rehád néz az égre. Úr Isten el ne hagyd.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te soha nem hagyod el a te népedet, a te testednek tagjait. Bocsáss meg nekünk, ha a kísértés erőt vett volna rajtunk, és azt gondoltuk volna, hogy vége nincs tovább. Köszönjük, hogy ma megbátorítasz bennünket, és azt mondod, én itt vagyok, bízzál. Engedd, Urunk, hogy a te szavad átjárja a mi szívünket, és megerősödjünk a te szavad által. Arra nézve, hogy van utunk egészen halálunkig, sőt, még halálunk által is, hogy képviseljük a te igazságodat, hogy hirdessük a te igazságodat mindeneknek. Kérünk téged, hogy erősítsd meg a mi szívünkben azt, hogy nincs más igazság, csak a tied. És segíts, hogy el tudjunk engedni minden olyan dolgot, amihez a te igazságodnak nincs köze, és aminek nincs a te igazságodhoz köze. Vezessél el így bennünket a mi bűneink meglátására, a bűnbánatra, és annak a kimondására, hogy elkérjük tőled a szabadítást. És erősíts meg bennünket mindabban, értelmünkben, szívünkben, érzelmeink által, ami az egyetlen igazság, amire érdemes építeni, amit érdemes továbbadni. Formáld így a mi életünket, és tégy bennünket sóvá és kovásszá, tégy bennünket követeiddé ebben az egyre istentelenebbé váló világban. Hadd legyünk mi együttesen is és egyénileg is a te szent igazságodnak megélői, hirdetői és képviselői. Légy ebben nekünk segítségül. Amen. Folytassuk imádságunkat, kiki a maga személyes csendjébe mondhatja el imádságát Isten színe előtt. Gyertek testvérek, helyünkről fennállva imádkozzunk most közösen is annak az imádságnak a szavaival, amelyet a mi Urunk Jézus Krisztus tanított nekünk. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Így szól az Úr az övéihez, ne félj, mert én veled vagyok. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és zárjuk most Isten tiszteletünket A 293. dicséretünk két versének éneklésével a 293. dicséretünket énekeljük tehát. Az első verse így kezdődik: Uram, bocsásd el népedet békével.
Bocsásd el népedet békével, üdvözítésed kívánt örömével, mert megtaláltuk, amit lelkünk kedvel, megragadjuk, itt el nem bocsátjuk el. Ő ár, ő miénk, mi vagyunk az övéi. Vélegy testek, java részesei. Egy orló testben Jézus él már nem mi. Ő szerelmétől nem szakaszt el semmi. Ó, Jézus gyenge hitünket neveljed, Te magad lelkünk az égre emeljed, hogy így lelkünket az ég dicsőjét.